Útnak indul Tatár Csilla új edukációs sorozata, amit a Waberer Medical Center szakorvosainak segítségével mutatunk be nektek. Közérthetően, tabuk nélkül beszélgetünk, hogy az adás után már ne a különböző fórumokon idegen embereknek kelljen feltenned az egészségeddel kapcsolatos kérdéseidet. Olyan top témákat veszünk korcsó alá, amelyek egészen biztosan téged is érintenek és érdekelnek. A VMC szakemberei választ adnak arra, hogy mikor, milyen panaszokkal, kihez kell fordulni. Mit jelentenek az egyes szakterületek, és melyek a leggyakoribb kérdések, félreértések? Tatár Csilla megkérdezi azt is, amit te nem mernél, hogy a legkényesebb területeken sem maradj válaszok nélkül. Dokihoz megyek. Két hetente pénteken érkezünk a válaszokkal YouTube-on és a Szólalj Meg podcast csatornán.
Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Dokihoz megyek 10. adása. A mai vendégem pedig Antal János ortopéd sebész, a Waberer Medical Centernek az orvosa, aki térd és csípőprotézis specialista, és hát nem nehéz innen már kitalálni, hogy az ortopédia mint olyan lesz a mai témakörünk. Hát igen, nem gondolkodtam, hogy mikor megy el az ember először ortopéd sebészhez, vagy mikor találkozik egyáltalán az ortopédia szóval, és rájöttem, hogy gyakorlatilag csecsemő korában csak akkor még nem tud róla, mert az is benne van a rutin vizsgálatok között, hogy megvizsgálja a gyerekorvos. De hogy normális esetben mikor kéne először elmennünk, akár preventív jelleggel ortopéd sebészhez, vagy egyáltalán ortopéd orvoshoz?
Ugye az ortopédia az a mozgásszervi problémákkal foglalkozik, és itt már is jön egy olyan kérdés, amit érdemes kicsit átbeszélni, mert ugye mozgásszervi problémákkal foglalkozik a reumatológus, foglalkozik a traumatológus, azaz baleseti sebész, foglalkozik az ortopéd sebész, sőt valamilyen szinten még az idegsebészt is ide sorolnám, aki ugye a gerinccel kapcsolatos mozgásszerű problémákat.
Ezeket fölírtam ide jegyzetbe, hogy ezt külön-külön vegyük át, hogy mikor kihez kell menni, de akkor kezdhetjük ezzel.
Szerintem kezdjük a traumatológia baleseti sebészettel, mert az eléggé egyértelmű dolog szerintem. Ugye, hogyha valakit sérülés ér, az a baleseti sebészhez fog fordulni. Gondolok itt arra, hogy elvágja az ujját, mondjuk egészen odáig, hogy elesik és megüti a csuklóját, vagy idősebb korban, hogyha elesnek a páciensek, és mondjuk a csípőjüket ütik meg, akkor ugye ilyen csípőtáji törések fordulhattak elő. Ugye ilyen szempontból a baleseti sebészt érdemes felkeresni. Az ortopédiának és a reumatológiának tud lenni egy ilyen átfedési területe. Nagyjából azt mondanám, hogy az ortopédiába a mozgásszervi problémák elsősorban sebészi kezelése szokott előfordulni, a reumatológiában pedig a mozgásszervi problémáknak azt mondanám, hogy a belgyógyászati kezelése. Tehát a reumatológus ő nem operál, az ortopéd sebész pedig a mozgásszervi betegségeket műtéttel fogja megoldani. A reumatológus elsősorban gyógyszerekkel kezel, infúziókkal kezel, esetleg injekciós kezeléseket végez. Mi ortopéd sebészek pedig, hogyha olyan a korkép, akkor műtétet fogunk végezni a betegen.
Most biztos sokakban felmerül a kérdés, és bennem is, hogy honnan tudjam, hogy mikor hová kell menni, mert ha csak elképzelem magam előtt a testemet belülről, akkor a csontjaimat átszövik az izületek, az idegek, a porcok, tehát hogy én, ha fáj valamim, nem biztos, hogy jól azonosítom, hogy az most egy csont, egy izület, vagy egy ideg gyöknyomás mondjuk a derekamban.
Igen, erre lennének hivatottak ugye a házi orvosok, hogy ebben segítsenek a betegeknek eligazodni, az alapján, hogy elmennek hozzájuk, megvizsgálják, elmondják a panaszukat, és az alapján tudják tovább irányítani a megfelelő orvoshoz. De nem kell megijedni, mert hogyha mondjuk eljön hozzám egy beteg, és olyasmit diagnosztizálok nála, amit nem én gyógyítok, hanem a reumatológus, akkor értelemszerűen tovább fogom őt irányítani a reumatológushoz. Ugyanezt történik, hogyha mondjuk a reumatológushoz megy a beteg, az is elképzelhető, hogy egy ideig tudja ő kezelni a beteget, mondjuk tételezzünk fel egy csípőkopás diagnózist, de abban a pillanatban, ahogy az már eljut egy olyan fázisba, hogy meg kell operálni, akkor a reumatológus át fogja irányítani hozzánk a beteget. Ugye, hogyha valakit mondjuk sérülés ér, itt van ugye téli időszak, síbaleset, és mondjuk megcsavarodik a térde, akkor nem érdemes reumatológushoz menni, akkor vagy baleseti sebészhez érdemes menni, vagy pedig ortopéd sebészhez.
De miért?
mert ezeknek a problémáknak a kezelése néha műtéti is lehet akár, aha, és a baleset, illetve ortopéd sebész sokkal több ilyen típusú kórképpel találkozik, illetve ő kezeli ezeket a betegeket. Tehát talán itt ebben az esetben a kezelésen van a hangsúly.
Na most ma már gyakorlatilag kettő online kattintással a legtöbb képalkotó módszer elérhető bárki számára, röntgen, MRI, CT, anélkül, hogy mondjuk azt házi orvos vagy szakági orvos előírta, vagy kiírta volna. Miért teszik ezt sokszor a betegek, és miért tettem én is ezt korábban? Mert hogy azt gondoltam, hogy ha én végre valahogy foglalok időpontot egy ortopéd orvoshoz, egy ortopéd sebészhez, akkor nem akarom, hogy majd kelljen még egyet foglalnom, amikor megnézés csak annyit mondta, hogy menjünk el röntgenre, megnézem, mi a baj, és másodjára beszéljünk. De erre a legtöbb orvos így a tizedik adásnál már így tudom, és sejtem, hogy mit fogsz mondani, rázza a fejét, hogy ez nem a helyes betegút. Kérdésem az lenne, hogy egyrészt miért nem, ortopédiai szempontból miért nem helyes a betegút, ha már eleve úgy találkozol a páciens, hogy látod, hogy mi van belül. A második kérdés pedig ebből adódik, hogy akkor mi legyen a cselekvési terv, ha mondjuk fáj a térdem vagy a vállam.
Én azt gondolom, hogy hála jó Istennek az ortopédiában még a betegvizsgálatnak, az úgynevezett fizikális vizsgálatnak, amit csináltak már évszázadokkal ezelőtt is, jelenleg is van értelme. Tehát mindenféleképpen érdemes a beteget a szerint megvizsgálni, hogy mi a panasza, és konkrétan olyan specifikus vizsgálatokat kérni az adott problémájával kapcsolatban, amiből leginkább megtudjuk, hogy mi a baja neki. Ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy minden betegnél, akinek megcsavarodik a térde, mondjuk röntgent kell csinálni, az is lehet, hogy inkább MR-t kell csinálni. Vagy hogyha valakinek kimegy a bokája, nem biztos, hogy MR-t kell csinálni, az is lehet, hogy egy röntgennel egészen jól lehet diagnosztizálni a problémát. Magyarul szerintem a felesleges vizsgálatokat el tudjuk azzal kerülni, hogyha elmegyünk a specialistához, ő megmondja, hogy milyen vizsgálatra van szükség, megcsináljuk a vizsgálatot, és utána kiértékeli a specialistának a vizsgálatnak a képi anyagát. Mondok neked egy példát, ami nemrég előfordult. A beteg motorozott, megcsavarodott a térde, elment MR-vizsgálatra, nem jött el előtte vizsgálatra, ahol leírták azt, hogy neki részleges keresztszalag szakadása van. És úgy megörült, úgy jött már hozzám a vizsgálatra, hogy jaj, de jó, hát ez csak részlegesen szakadt el, és valójában nem szakadt el teljesen ez a keresztszalag.
Isteni, amikor a beteg diagnosztizálja magát, ugye ez?
Igen, minden, de ő végül csalódott lett ugye ebben az esetben, mert úgy jött hozzám, csak részleges szakadásom van, és akkor nincs komoly probléma. És amikor szembesítettem azzal, megnyitottam az MR-t, megmutattam neki a keresztszalagot, és ugyanazt mondta, vagy az volt a leírás, ugye a radiológus által részleges, de egyértelmű volt itt, hogy teljesen elszakadt a keresztszalag, és ez azért fontos, mert itt műtéti indikáció függhet ezen a dolgon. Tehát lehet, hogy ő azt gondolja, hogy nem kell megoperálni engem, mert csak részleges szakadás van, közben pedig én azt mondom neki, hogy hát sokkal rosszabb a helyzet, meg kell operálni. Nagyon nem mindegy, ugye, hogyha egy műtétet végzünk, akkor lehetséges, hogy 6-8 hónap a rehabilitációs időszak, mire vissza tud menni, és tudja mondjuk ugyanazt a sportot végezni, mint korábban.
De bocsánat, mivel magyarázod azt, hogy a radiológus nem látta, hogy teljes szakadás van?
A radiológus látta, hogy szakadás van. Mutatok neked egy példát a kezemen, nem tudom, mennyire látszik ez majd ezzel kapcsolatban. Hogyha azt képzeljük el, hogy ez egy szalag itt, ahogy a kezemet mutatom, és ez elszakad, ez nagyon sokszor így fog megjelenni a képen. Tehát ez úgy tűnik, mintha egyben lenne, de hogyha ezt teszteljük ezt az egész rendszert, megcsináljuk a specifikus fizikális vizsgálatot, az látszani fog, hogy ez kinyílik.
Világos.
És ugye az MR az egy pillanatfelvételt csinál, ez úgy kell elképzelni, mintha befeküdne valaki ugye a képalkotó vizsgálógépbe, és csinál róla egy felvételt. Abban nincsen dinamizmus, amit mi meg tudunk csinálni a fizikális vizsgálat kapcsán. És lehet, hogy ez így fog látszani, hogy egyben van, vagy részlegesen szakadt el, de abban a pillanatban, hogy én megnyitom ezt a rendszert, az fog, tehát egy instabilitás fog kialakulni, és akkor látjuk, hogy itt bizony teljes szakadás van.
Megértettem. Preventív jelleggel, vagy egyáltalán lehet-e prevencióról beszélni, hogyha ortopédsebészetről, ortopédiáról van szó?
Igen, abszolút lehetséges.
Tudnál példát mondani?
Például ott van ugye a lúdtalpnak a kérdése. Ugye nagyon sok embernek van lúdtalpa, és főleg nyári időszakban, amikor fölveszik ezeket a nagyon lapos talpú cipőket, szandálokat, hölgyek, akkor strandpapucsokat, akkor ugye az egész lábuk elkezd feszülni, és ennek következtében alakulnak ki a panaszok.
Mert hogy a lúdtalp az nem egy gyerekkorban szerzett tulajdonság, amit ha kezelnek, elmúlik, hanem ez folyton visszajön?
Kvázi mindenki lúdtalpasként születik, és aztán ahogy növünk, van, akinek kialakulnak azok a szalagrendszerek, amik a boltozatot megfelelően stabilizálják, van, akinél nem alakul ki. Illetve ahogy halad előre az életkorunk, a szalagrendszerünk is egyre gyengébbé válik, elképzelhető, hogy a boltozatunk ugye újból átalakul, és akkor meg kell támasztani a boltozatot. De nem elég csak megtámasztani, hanem megfelelő specifikus gyógytornát is érdemes csinálni, és akkor sokkal kevésbé fordulnak elő.
Nem arról van szó, hogy ez most 3 vagy 4 hónap alatt nyáron előjön, és akkor minden nyáron lúdtalpbetétet kell hordani az, hogy ne legyen lúdtalpam, hanem ez akkor gyakorlatilag...
Az ott van. Csak mivel megváltozik a cipőviselési szokásunk a nyári időszakban, sokkal laposabb cipőket használunk, emiatt feszül a rendszer, és emiatt jönnek akkora panaszok. Tehát látszik egyébként az én pacientúrámban is, hogy általában ilyen szeptember tájéken sokkal több olyan beteg érkezik, akinek lábpanaszai vannak.
Most megnyitom a nők kedvenc témáját, erre biztosan nagyon sokan fel fogják kapni a fejüket, ha már így a lábnál tartottunk, a különböző lábdeformitásokról nagyon szeretném, hogyha beszélnénk, ha már itt a cipőviselésről volt szó, és a nem helyes, vagy nem ortopéd szempontból nem indokolt cipőknek a viseléséről, mint például a magas sarkú, ezek az úgynevezett flip-flop papucsok, amikről te is beszéltél, ezek a lúdtalpról már beszéltünk, de ezen túl milyen anatómiai eltéréseket tudnak okozni, ami után adott esetben műtétre kerül sor.
Ugye a magas sarkút említetted már, hogyha valaki nagyon sokat visel magas sarkú cipőt, akkor nála ugye a bütyöknek hívott deformitás az sokkal inkább fordul elő, mint azoknál, akik nem viselnek ilyet. Amit lehet tenni, ugye nagyon sokszor a munka jellege miatt kell ugye magas sarkú cipőt viselnie valakinek, amivel meg lehet előzni a deformitás kialakulását, az elsősorban a torna. A lábat lehet speciálisan tornáztatni, vannak nagyon egyszerű, mondhatnám úgy is, hogy ilyen mulatságos gyakorlatok. Például nagyon egyszerű dolog, hogy leteszi az ember a sarkát, és egy szőnyeget így behúzza lábával, mint hogyha ugye a kezével húzna az egészet.
TSMT-tornán csinálják a gyerekekkel.
Tessék?
TSMT-tornán csinálják a gyerekekkel ezeket a gyakorlatokat.
Igen. Ezt lehet felnőtt korban is csinálni, akinek ugye a boltozattal van problémája, vagy a lábát kell tornáztatni, hogy ez a láb kis izmait fogja erősíteni. Uh-huh. Vagy ugye van egy másik ilyen gyakorlat, amikor a láb ujjai közé mondjuk betesz egy kis papírlapot, és össze kell szorítani, és úgy kell sétálni, hogy ne essen ki az a papírlap. De például a lábunknak nagyon jó érzés az, hogyha veszünk egy teniszlabdát, és azzal masszírozzuk, megpróbáljuk fölemelni, mint hogyha az a kezünk lenne, és magát a lábnak a kis izmait masszírozzuk. De egyébként a lábnak az egyik legjobb torna szerintem a homokon járkálás. Hogyha föl lehetne írni, akkor én nagyon szívesen fölírnám mindenkinek, hogy menjen a tengerpartra, de ugye ott nagyon jól edzük a lábnak a kis izmait, amikor a homokon sétálunk.
Azon túl, hogy kialakul a bütyök, mondjuk egy magas sarkútól, egyéb problémát okozhat fölfelé, gondolok itt csípőmre, például a tartástól, a nyakamra, az ott lévő ízületekre van hatással a hosszú távú helytelen cipőviselés?
Én azt mondanám, hogy inkább a gerincre van a legnagyobb hatása a tapasztalatom szerint. Ugye, hogyha a lúdtalpról beszélünk, egy pillanatra még visszamegyünk, akkor ugye ott a tértfájdalmak is lehetségesek egyébként, amik előjönnek. Hogyha ugye a magas sarkú cipőről beszélünk, akkor ugye inkább a medence és a gerinc találkozásánál tudnak kialakulni ilyen deréktáji fájdalmak, és most már ki fogod találni, hogy mit kell ilyenkor is csinálni. tornáztatni kell ugye ezt a szakaszt, és meg kell erősíteni a gerincmenti izomzatot, és akkor kevésbé lesznek tünetek.
Igen, ez a híres korizomedzés, ugye, amiről minden, én se vettem eddig komolyan, mert azt gondoltam, hogy ez az a futástól is megerősödik, aztán utána bekapogott az ajtón, hogy a marhára nem.
Semmi, így van.
És akkor, na, ha már a futás, akkor ez egy szintén egy nagyon fontos kérdés. Hál' Istennek egyre többen futnak, és szerintem annak azért már van valami fajta hagyománya, hogy a cipő, mint olyan a futásnál, az mennyire fontos, arra talán figyelnek. De akkor most szeretném egy orvos szájából is hallani tényszerűen, hogy egyrészt a futás, mint olyan, az jó sport, te szerinted? Tehát, hogy tönkreteszi az izületeimet, porcokat? Kettő, milyen cipőt válasszak, hogyha azt akarom, hogy legkevésbé sérüljek futás közben?
Én azt gondolom, hogy a futás az egy nagyon jó sport, abban az esetben, hogyha egészségesek vagyunk. Mire gondolok? Például, hogyha nagyon el vagyunk hízva, tehát túlságosan nagy felesleget cipelünk magunkkal, akkor nem ideális sport a futás. Akkor azt mondanám, hogy ha valaki azért kezd el futni, hogy mondjuk a testsúlyát csökkentse, akkor mondjuk a szobakerékpár, biciklizés, úszás, torna, gyógytorna, az egy sokkal, sokkal egészségesebb mozgás, mint a futás. A futás akkor sem ideális sport, hogyha mondjuk valakinek komoly csípő vagy térdkopása van, mert ugye ezt a kopással kapcsolatos deformitásokat, illetve panaszokat föl tudja erősíteni. Hogyha úgy átlagosan egészségesek vagyunk, nincsen komolyabb betegségünk, nem vagyunk extrém módon elhízva, akkor a futás az bizony egy jó sport. Még azt szoktam mondani, hogy ideális nem betonon futni csak, hanem egy kicsit ilyen egyenetlen talajon érdemes futni, mondjuk terep futni például az ebből a szempontból ideális, mert van az izületi tokunkban mindegyikben, tehát nem csak a bokka, tért, csípő, egy propriocepciónak hívott reflex, ami arról szól, hogy amikor mondjuk egyenetlen talajon egy picit elbillen a bokánk, akkor egy reflex azonnal korrigálja ugye a bokánkat, hogy ne menjen ki. Hogyha természetesen, hogyha túl nagyon rosszul lépünk, akkor kimehet a boka, de apró kis korrekciókat folyamatosan csinál a testünk, és ebben az esetben sokkal több izom vesz részt aktívan a munkában, nem csak egyféle izom fog részt venni benne. Tehát a proprioceptív tréninget is lehet erősíteni azzal, hogyha egy kicsit egyenetlen talajon futunk.
A rekordtámpájáról mi a véleményed ebből a szempontból?
Szerintem az egy kímélő, tehát az izületek szempontjából egy kímélő hely. Én azt szoktam javasolni, hogy ha valaki rendszeresen szokott futni, és meg tudja azt csinálni, hogy időnként ide megy, időnként oda megy, az a legideálisabb szerintem az izületek szempontjából.
Sokan egyébként a gerincet féltik. Ugye a térd az egyik, a másik meg a gerinc a futásnál, és szerintem én nem is tudok olyan, most a nőkről tudok beszélni a környezetemben, akik szültek már egyszer vagy kétszer, ők mindegy 40 körül vannak, és ne lenne valami csípő vagy gerinc probléma, de mit csinál minden anyuka majdnem, akinek nincs lehetősége beiratkozni órára, kimegy a szigetre futni.
Igen. Én azt gondolom, hogy futni jó, futni nagyon-nagyon klassz dolog, én is szoktam rendszeresen futni, de egy bizonyos életkor után, egy bizonyos fittség esetén célszerű kiegészítő mozgásokat
csinálni. Hát ez a korizom erősítés, amit
pontosan, vagy én még úgy szoktam hívni, hogy azon kívül, hogy a korizomzatunkat erősítjük, azon kívül ilyen rehab sportot is érdemes csinálni. Én ez alatt például az úszást értem. Hogyha valaki tud úszni, az nagyon jól erősíti ugye a gerincmenti izomzatot is, hogyha egy gyors úszásról vagy egy hátúszásról beszélünk, a légvételi technikánkat is nagyon jól fogja edzeni, szerintem ugye az immunrendszerrel is sokkal jobb hatása lesz, illetve magát az izületeket is ellazítja. Mert ugye az ilyen rehab mozgásoknak hívjuk a gyógytornát is ennek, ott ugye a terhelés nélkül mozgatjuk az izületeinket. És például egy úszás, ahol a felhajtóerő van, ott nagyon minimális terhelést kapnak az izületek. Ha valaki mondjuk fut, és vannak bizonyos panaszai, akkor szerintem mindenféleképpen érdemes elmennie ortopéd sebészhez, aki megvizsgálja. Valószínűleg egy gyógytorna ilyenkor szóba fog jönni, és ilyen kiegészítő mozgásokat érdemes csinálni.
A cipőr kérdése visszatérve csak marketingfogás, vagy tényleg van akkora jelentősége a cipőnek, amekkorát tulajdonítunk neki? Gondolok itt arra, hogyha befelé dől a bokát, hogyha kifelé dől, hogyha így futsz, ha úgy futsz, ugye most már úgy is lehet cipőt venni, én magam is így vettem, aztán lehet, hogy ez az egész csak parasztvakítás, hogy ráálltam egy futópadra, és akkor egy gép megvizsgálta a lábamat, és aszerint választottam cipőt.
Szerintem van értelme profi embereket megkérdezni a cipőviselési szokásainkról futás esetén. Szerintem nem a márka számít egyáltalán, hanem tényleg, hogy milyen igényed van, milyen sokat szoktál futni, betonon futsz-e, terepen futsz-e. Ez ugye ez két különböző dolog, hány kilométert futsz mondjuk egy évben, ugye ott a talpa, hogy milyen minőségű legyen a talpa, befele dől a bokád, nem dől befele a bokád. Szerintem mindenféle, nem ortopédhez kell elmenni ezzel kapcsolatban, hogy mondtam, hogyha nincs különösebb panaszod, akkor elmész egy olyan futóboltba, ahol tudnak neked tanácsot adni, és tényleg kitesznek 5-6 féle cipőt, amit föl tudsz próbálni, tudsz egy picit futni benne, érzed, hogy akkor melyik milyen. Például, hogyha nagyon-nagyon puha a talpa a cipőnek, az sem ideális, mert akkor a lábközépcsontok fogják nyomni a talpadat, szóval érdemes elmenni és kiválasztani, és nem a legdrágábbat kell megvenni, hanem azt, ami igazán jó a te lábadra.
Ha már műtétre kerül a sor, legyen szó térd vagy csípőműtétről, akkor hol tart ma az orvostudomány, mire számíthat a beteg, hogyan operáltok ma? Robottal, robot nélkül, az AI segíte nektek, ha igen, hogyan?
Hú, most ez egy hatalmas kérdés, amit föltettél, és nehéz is erre röviden válaszolni, mert ugye én onnan indulnék ki, hogy milyen típusú műtétet végzünk mondjuk.
Melyik a leggyakoribb műtéttípus, amit mondjuk éves szinten te végzel?
Én ugye legtöbb műtétet, csípő és térprotézis beültetést végzek.
Akkor beszéljünk erről a kettőről, ennek
több mentem. Több száz műtétet. Ugye nagyon fontos, visszakanyarodok megint a diagnosztikához, tehát fontos, hogy jó diagnózissal operáljuk meg a beteget, mondok meg neked egy példát, hogy néha jönnek úgy a betegek, hogy doktor úr, nekem nagyon fáj a térdem, hogy ott lefele a térdben van nagyon komoly fájdalmam, és akkor megvizsgáljuk a beteget, és kiderül, hogy valójában a csípője van teljesen beállva, és a csípője nem mozog, és valójában egy csípő kopása van, holott ő úgy érzi, hogy a térdével van a probléma. És hogyha ezeket a betegeket megoperáljuk, megkapja a csípőprotést, akkor a térddel kapcsolatos panaszai is meg fognak szűnni. Csak azért kanyarodtam vissza, hogy nagyon fontos jó diagnózist felállítani, és ennek megfelelően operálni a beteget. A technika nekünk is nagyon sokat segít jelenleg, de azt gondolom, hogy a csípőprotézis, térprotézis témakörében még mindig nagyon-nagyon sokat számít a sebésznek a tapasztalata. Tehát, hogy minél több ilyen típusú műtétet csináljon, mert ahogy szoktam mondani az egyik barátom, hogy kellenek a kilométerek a kézbe, és annál jobban meg lehet csinálni. A technika segítségünkre van, de mi még mindig faragjuk ezeket a csontokat bizonyos sablonok alapján, úgyhogy a kezünket a robot egyelőre nem fogja átvenni, nem fogja elvenni tőlünk. A szalagok beállításánál a térprotézisnél ott vannak már segítségre ilyen robottechnikák, illetve a csípőprotézisnél például, amikor tervezzük a műtétet, akkor egy számítógépes szoftver segítségével az elkészített röntgen alapján tudjuk megtervezni a beteg számára a legideálisabb protézist. Tehát eljön a beteg, megcsináljuk ezt a speciális röntgent, ugye itt sem kell MR-vizsgálatot csinálni, megcsináljuk ezt a speciális röntgent, és akkor annak segítségével egy szoftverrel nagyon jól meg lehet tervezni, hogy milyen típusú protézis szeretnénk betenni, azt is meg lehet tervezni, hogy milyen méretű protézis szeretnénk betenni, és ez nekünk is sokat segít műtét közben, mert hogyha azt észleljük, hogy eltérünk egy picit attól a mérettől, akkor lehet gondolkodni, és lehet keresni a problémát, hogy, hogy lehet, hogy van valami beállítási probléma, nem megfelelően készítettük elő a protézisnek a csontot, és emiatt nem tudjuk ugyanazt a méretű protézist betenni.
Ezekkel a protézisekkel aztán élete végéig élhet a beteg?
Igen.
Vagy cserélni kell évenként, 10 évenként, 20 évenként?
Hogyha csípőprotézisnél maradunk, akkor nagyjából a szakirodalom alapján, ugye nem az én véleményem számít alapvetően, hanem az, hogy nagy tömegeken végzett vizsgálatok esetén mit ígérhetünk a betegnek. Nagyjából azt tudjuk mondani, hogy egy jól beültetett csípőprotézis esetén, hogyha nincsen semmilyen szövődmény, akkor nagyjából 15 évet az a protézis működni fog. Az is elképzelhető, hogy többet. Ma már látunk akár ilyen 20-25 éves protéiseket is, amiket betettek még 20-25 évvel ezelőtt, és még mindig jól működnek. Ugye a protéisek esetén vannak úgynevezett kopóalkatrészek, amiket beültetünk, és ez a műanyag, amit beillesztünk, ez kopik, és valójában általában emiatt kell hozzányúlni a protézishez. Részben elkopik ez a műanyag, részben pedig kialakulnak ilyen csonthiányok, és emiatt szükséges kicserélni a protézist.
De ez már az a szövődmény, amiről beszélsz, vagy egyéb szövődményekre kell gondolni, amikor esetleges szövődményekről van szó?
Külön kell választani, ugye, hogyha operálunk egy protézist, a műtét közbeni szövődményeket, a korai szövődményeket. Ezt, hogy elhasználódik a protézis, én ezt nem tettném a szövődmények közé, mert ez egy várható tulajdonsága a protézisnek, hogy el fog használódni. Hogyha a szövődményekről beszélünk, akkor arról kell beszélni, hogy elkezdjük operálni a beteget, és ott kialakulhat egy olyan nem várt tényező, amit meg kell oldani. Korai szövődmények közé tartozik, talán a leggyakoribbnak is lehet mondani, a fertőzéses szövődmények. Nagyjából azt mondanám, hogy 1%-ban fordulhatnak elő fertőzéses szövődmények. Ezek lehetnek nagyon enyhe fertőzések, meg lehetnek komplexek fertőzések. Bárkit, akit megoperálunk, belevágunk, ott fertőzés kialakulhat. Még hogyha a legtökéletesebb sterilitást mindent csinálunk, akkor is előfordulhat fertőzés. Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne forduljon elő fertőzés. Például a protézisek esetén gócskutatást végzünk a betegnél, mielőtt műtétre kerül, hogy nehogy legyen éppen valamilyen aktívan zajló fertőzés a szervezetében, ilyen mondjuk egy rossz fog, ami nem ad semmiféle tünetet, de ott vannak a baktériumok, amik ugye a véráram útján oda tudnak menni, ahova a protézist beültetjük, és ott kialakítanak egy fertőzést.
Kíváncsi lennék a személyes véleményedre, hogy te hogy érzed, vagy mi a tudományos magyarázat arra, hogy a kor emberének, a mi korosztályunknak, a 40-es, 30-es korosztályoknak is nagyon komoly mozgásszervi problémái vannak. Lehet, hogy a csípő az kicsit később, de hogy a gerincel, a sérvel, különböző ízületi gyulladásokkal, én nap mint nap találkozom csak a szűk környezetemben is, még régebben, én nem tudom, szóval ez valahogy egy idősebb korosztálynak volt a problémája, nem annyira a fiatal meg középkorosztálynak.
Én azt gondolom, hogy ez a mozgásszegény életmódnak köszönhető, és a civilizációs betegségeknek az, hogy egyre több probléma fordul elő fiatalkorban is. Mire gondolok ezzel, hogy mozgásszegény életmód? Nagyon sokan ugye ülnek az irodába, ha belegondolunk, 8 órás a munkaidőnk, ahhoz képest fölállunk, egy kicsit sétálunk, majd hogyha véget ért ugye a munka, akkor hazamegyünk, mindenkinek megvan a saját kis programja, és ahhoz képest, amennyit üldögéltünk, ahhoz képest specifikusan a gerinc, csípő, menti izmokat szinte egyáltalán nem fogjuk szelektíven erősíteni.
De ezt ki tudom küszöbölni mondjuk egy 8 órás munka utáni fél órás kocogással a Margit szigeten, tehát annyi már bőven elég lenne ahhoz, hogy
nem, viszont egy nagyon jó gyógytornával, nagyon jó gyógytornával nagyon sok mindent tudsz kompenzálni szerintem. De a gyógytornát ne úgy képzeld el, hogy mindig gyógytornászhoz kell menni, hanem hogyha mondjuk begyakorolsz egy jó feladatsort, azt utána otthon nyugodtan tudod csinálni. Veszel mondjuk egy ilyen fitnessbolt, meg egy kis bosulabdát, és nagyon jól lehet csinálni ezeket az erősítő gyakorlatokat. És igen, lehetséges, hogy egy napi fél óra tornával otthon olyan jól karban tudod tartani ezeket a területeket, hogy aztán nem fog panaszokat okozni. De hogyha tovább megyünk, ugye mozgásszegény életmód, most nagy divat lett az is, hogy elmegyünk crossfitezni. És egy csoportos tréningen nagyon különböző emberek fognak megjelenni ugye egy crossfiten. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy egyáltalán nem a crossfit ellen vagyok, tehát hogy ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom. Mozogjanak az emberek, nagyon-nagyon fontos, csak ott nem biztos, hogy megfelelően csinálják azokat a gyakorlatokat. Nem biztos, hogy mindenki a saját mozgás kultúrájának megfelelő gyakorlatot fog csinálni, és itt bizony fordulhat az elő, látom a betegek, illetve a pacienseken, akik hozzám fordulnak, hogy bizony jönnek elő aztán a különböző problémák, mert hogy aszimmetrikusan fogják erősíteni a különböző testrészüket.
És ez milyen problémákat tud okozni, ha mondjuk javarészt csak mondjuk a jobb oldalamra terhelek, vagy mondjuk mindig csak a jobb lábamat teszem keresztbe a balon, és mindig úgy ülök, és úgy fordítom el a csípőmet. Ez utána hol ütközhet ki?
Hát itt most nehéz lesz meg, tehát hogy erre nem lehet úgy válaszolni, hogyha mondjuk nem tudom, a jobb csípőmre terhelek, akkor majd a bal vállam fog fájni, tehát hogy nincs egy ilyen típusú válasz, de az biztos, hogy szimmetrikusan kell csinálni a gyakorlatokat, és még egy nagyon fontos dolog van szerintem, amit végig kell gondolni, hogy ha egy izmunkat nem edzük, akkor az kvázi bizonyos értelemben sorvad, mert egy izom az előbb-utóbb, hogyha nincsen mozgatva, nincsen terhelve, akkor az elkezd kevesebb lenni. Tehát a betegeknek is mindig azt szoktam mondani, hogy izmot senki nem tud csinálni maga helyett, csak maga tudja megcsinálni. Ugye ott van például a különböző gerinc problémák, gerinc panaszok. Nagyon sok paciens jön azzal, hogy fáj a dereka, nem találunk igazából véve mögötte semmi olyan kézzelfogható, nincs gerincsérve, ugye azzal jönnek, hogy jaj, doktor úr, nekem gerincsérvem van, kivizsgáljuk, megvizsgáljuk, megcsináljuk a szükséges képalkotó vizsgálatokat, és kiderül, hogy valójában csak az izomzata gyengébb.
Akkor fölteszik, is tud fájni a derék.
Természetesen. És felteszik nekem azt a kérdést, hogy de hát doktor, hogyha elmegyek minden héten, megmasszíroztatom magam, az olyan jó szokott lenni, meg utána egy picit jobb az egész, de hogy akkor ez elég, és akkor meg szoktam kérdezni, és utána visszajön a fájdalom, hát visszajön a fájdalom, akkor nem elég. Mert ugye nem elég csak egy passzív beavatkozást végezni, egy izomzaton föllazítani ugye az eredéstapadást, hanem azt meg kell erősíteni. Megerősíteni a masszőr nem tudja, csak az ember a specifikusan végzett gyakorlatokkal. Nagyon fontos dolog, hogy a gyógytorna ugye nem arról szól, hogy izmot növesztünk, tehát nem lesz valakinek nagy bicepsze, hogyha elmegy gyógytornázni.
Hát ezért nem mennek el. Mert ha már tornázok, akkor lássam is az eredményt.
Igen.
Ugye így gondolkodik hát alapvetően az ember.
Jó esetben érezni fogják egyébként az eredményt, és azok a paciensek, akik eljárnak gyógytornára, és visszajönnek hozzám, nagyon sokan azt mondják, hogy doktor, hogyha ezt tudtam volna, mert ugye hitetlenkedve mennek el a gyógytornászhoz, ha ezt tudtam volna, hogy ez ennyire jó, akkor már valószínűleg előbb elmentem volna. Tehát a gyógytorna az az izmokat aktivizálja lényegében, beveszi a különböző izmokat a mozgásba. Így van például mondjuk, hogy egy csípőprotézis beültetésről beszélünk, nagyon sok esetben jó, hogyha a beteg már a műtét előtt elmegy gyógytornázni, kvázi felkészíti az izületét arra, hogy akkor fogok kapni egy protézist, hogy milyen gyakorlatokat lehetséges csinálni, mivel tudom erősíteni utána újból az izomzatot, mert mondjuk egy térprotézis, csípőprotézis, az csak a mechanikát fogja megadni ahhoz, hogy tudja mozgatni az ember, ott az izomra nagyon nagy szükség van, hogyha nincsen izom, akkor nem tudja mi mozgatni a beültetett mechanikát.
De akkor ez is olyan, amit egy életen át kell csinálni. Mármint a gyógytorna, tehát megtanulni a helyes feladatsorokat, és akkor arra rá kell szállni.
Így van. Azok a páciensek, akiknek fontos az, hogy minél jobban mozogjon az adott ízületük, minél kevesebb panaszuk legyen, azok nagyon odafigyelnek erre, hogy már műtét előtt is felkészítsék magukat, illetve műtét után a gyógytornász, amit begyakoroltat mozgásformát, nagyon sok páciensem napi szinten csinálja, és teljesen panaszmentes, ugye, a műtét után.
Én mondtam neked a telefonban, hogy nagyon szeretnék így zárásképpen egy picit arról beszélni, vagy lamentálni róla, hogy talán a fejekben is jobban kialakul egy kép az emberi testnek a komplexitásáról, amivel én sem találkoztam a biológia órán. Valahogy úgy tanították nekünk is, nyilván nem orvos voltnak készültünk, mezei általános iskolában, meg középiskolában, hogy ez a váll, ez a térd, ez a derék, itt ez van, ott az van, de hogy összefüggéseiben soha nem magyarázták el, hogy mi mit tud okozni, és amikor én nekem volt fogszabályzásom, amikor is az állkapocs ízületeket, meg ugye az állkapcsot kellett valahogy helyes mederbe terelni, és tök érdekes volt, hogy utána kezdődtek el mozgásszervi problémák, és mire rájöttünk, hogy tulajdonképpen azzal, hogy ezt a részt itt megbontották, alakult ki például egy tért probléma, hát szerintem eltelt egy év. A kérdésem az arra vonatkozik, hogy te ortopédorvosként, ortopédsebészként mennyire tudod komplexen vizsgálni az embert, vagy mennyire kell egyáltalán komplexen vizsgálni, mennyire kell tisztában legyél, nem tudom, a fasciákkal, az izmoknak a tapadásával, akár egy ilyen fogszabályzási problémával ahhoz, hogy rágyere arra, hogy valójában hol van az ördög elásva, vagy hogy is szokták ezt mondani, hogy tényleg azt találd meg, ahonnan a fájdalom vagy a probléma kiindul.
Ugye néha vannak egyszerű dolgok számunkra, elkopott a csípőizület,
igen.
Ki kell cserélni, az a megoldás, nincs más megoldás, hiába megy masszőrhöz az ember, hiába megy bármilyen kezelésre, a csípőprotézis beültetéssel fog megoldódni ez a probléma. Ilyenkor arra fókuszálunk, hogy megoldjuk a betegnek ezt a problémát, és ugye az elsősorban inkább az idősebb generációban fordul elő. Vannak kihívást mutató feladatok, ugye, amikor jön valaki azzal, hogy mondjuk fáj a térd, de maradjunk a térdnél, és ott bizony kutakodni kell, hogy mi okozhatja ezt a térdfájást. És itt bizony előjön egészen komplex dolgok is akár, ahol még segítségül kell hívni akár egy reumatológust is, hogy ő is megnézze ezt a dolgot, de akár ugye egy laborvizsgálatot, hogy akkor a húgysav szintje mekkora az embernek, mert hogyha mondjuk magas a húgysav szint, az ugye ilyen kristálykicsapódáshoz vezethet, az meg nagy fájdalomhoz vezethet, ez a közfénynek hívott betegség, ugye, ami mondjuk a térdnél is előfordulhat. De hogyha visszakanyarunk a futókra, ugye, hogyha valaki elkezd futni, nem megfelelő a medence billenése, akkor lehetséges, hogy oldalt az izom bőnye, hívjuk fasciának, ugye, az megrövidül, és ahol tapad ez az izom, ott fog kialakítani egy fájdalmat. Ez is egy ismert entitás. Tehát olyankor bizony le kell ülni, és akkor szépen végig kell beszélni, megkérdezni, végigvizsgálni nem csak az adott ízületet, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hanem a többi mellette lévő ízületet is, hogy hol lehet még probléma. És igenis, ilyenkor sokkal komplexebben kell vizsgálni a beteget, és lehetséges, hogy pont egy olyan dolgot fogunk neki mondani, hogy hát neki nem is a térdénél van a probléma, pedig ott fáj neki, hanem pont ezt a fasziát kell mondjuk föloldani, megnyújtani, kimasszírozni, medence billenését kell beállítani, és meg fognak oldódni a panaszai.
Most ez lehet, hogy nagyon meredek lesz, és te az a fajta orvos, hogy aki nagyon távol vagy ettől a dologtól, de a lelki tényezők a te szakterületedet mennyire befolyásolják?
Szerintem minden mozgásszerű problémát befolyásolhatnak a lelki tényezők. Hogyha visszakanyarodunk például az ilyen deréktáji fájdalmakra, az kimutatott több ezer emberen végzett vizsgálat mutatja, hogy amikor pszichés terhelés ér minket, mondjuk az egyetemistának a vizsgai időszak, akkor a deréktáji fájdalmak, panaszok azok felerősödhetnek. Úgyhogy abszolút megvan a helye. Sőt, tovább megyek, hogy van olyan helyzet, amikor mondjuk a beteget nem is nekünk kell kezelnünk, hanem például el kell irányítani a pszichológushoz, mert valószínűleg ott lesz a probléma gyökere. De tény és valójában igazad van, hogy én ritkán találkozok ezzel a dologgal, mert akinek el van kopva a sípője, meg a kérde. Ha odajön, az egyértelmű dolog, és utána
még lehet
hárás
lelkileg
lesz,
nagyon terhelt időszaka, de el van kopva, az el van kopva.
Igen, és lehet, hogy azért mondjuk depressziós, mert neki fáj a csípő, és utána meg fog szűnni, amiután újból tudja használni a nagy izületét.
Egyetlen egy utolsó kérdés, és utána engedlek is érem utadra. A fájdalomcsillapítás az egy nagyon izgalmas kérdés, főleg a te területeden, ahol ilyen nagy műtéteket végeztek. Ma hol tart a tudomány? Akár mondjuk műtét után, ébredés után közvetlenül, van-e valami új technológia, amivel dolgoztok, hogy könnyebb legyen a műtét utáni utóélet a régiekhez képest?
Igen, a fájdalomcsillapítás szerintem az egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Ugye visszakanyarodok még egy picit, hogy ha valakinek nagyon el van kopva az izülete, annak a fájdalomcsillapítás valójában maga a műtét. Uh-huh. Mert hogyha megvan a műtét, utána el fogja felejteni azt a fájdalmat. De természetesen ugye közvetlenül a műtét után, mivel ugye itt nagy műtétekről beszélünk alapvetően, de mégis szövetkímélő technikával és izomkímélő technikával végezzük ezeket a műtéteket, van azért egy műtét utáni fájdalom. Amiben szerintem sokat fejlődtünk az elmúlt időszakban, az egyik az, hogy maga a műtét közben is adunk be fájdalomcsillapítót a műtéti területre. Ezt úgy kell elképzelni, hogy összeállítunk egy koktélt, amiben van fájdalomcsillapító, és a műtétnek a különböző szakaszában azt oda benyomjuk az izmok és a szövetek, illetve a csontok köré, ez önmagában véve a műtét utáni fájdalmat nagyon komolyan csillapítja. A másik dolgot, amit kiemelnék, amit nem mi csinálunk, hanem az anesteziológusok, ugye akik érzést tanítik a beteget, hogy úgynevezett blokádokat képesek szúrni, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos ponton megszúrva a végtagot, a fájdalom érzetünk elmúlik, de a mozgathatóság megmarad. Tehát ez azt jelenti, hogy megvagyunk a műtéttel mondjuk dél előtt, és délután mondjuk egy csípőtérprotézissel operált beteget már föl lehet kelteni, mert nem fog neki fájni, ugyanakkor az izmai azok működni fognak.
Fantasztikus.
Ez amikor még én kezdtem ezt az egész szakmát, akkor még ilyeneket nem csináltunk. És emiatt is van, hogy aztán egy ilyen csípőtérprotézis beültetést követően nagyon gyors a protokoll a rehabilitációt illetően. Lényegében véve már a műtét napján fölállítjuk, fölkeltjük a beteget, és akkor napokon belül már szépen haladunk előre.
Megmondom, akkor a kórházi tartózkodás is lerövidül, hiszen nem kell annyi ideig bent feküdni, mert az ember már tudja intézni a mindennapjait, mert nem fáj annyira. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál. Antal Jánost hallottátok, aki a Waberer Medical Centernek az ortopédsebésze. Köszönöm szépen még egyszer.
Én is köszönöm.